Szeretettel köszöntelek újulag mindnyájatokat, és hogy a szombatiskolai tanulmányunkban a keresztelő János küzdelméről gondolkoztunk együtt, engedjétek meg, hogy egy nagyon egyszerű, talán ismert témához nyúljak, a föltámadáshoz. Ti hisztek a föltámadásban? És abban, hogy Krisztus föltámad, abban is hisztek? Egy nagyon érdekes igét találtam, ez még csak zárójelbetével említem. Ugye a római levélben azt olvassuk, hogy Krisztus föltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ha már Attila említetted, közben jutottad eszembe, nem, csak társítom, nem beszéltünk mi össze. És különös, hogy a föltámadást nem az hiszi, aki azt mondja, hogy hiszi, hanem az hiszi, aki engedi magát megigazítani, mert azért támasztatott föl Krisztus. Hát ezt mondja az ige. Föltámasztatott azért, hogy higgyünk a föltámadásban. Nem így fejezi be. Azért föltámasztatott a mi megigazulásunkért. Azért, hogy jobbá tehetők legyünk. Ez olyan nagy gondolat, és úgy érzi az ember a lelkében, hogy keresni kell, hogy mi ennek a tartalma. Azért kérdezem így, mert ugye hát persze, hogy mindenki azt válaszolja, hogy hiszünk a föltámadásban, meg hiszünk Krisztus föltámadásában is. De engedjétek meg, hogy ezt a rövid történetet annak idején Lukács 24. fejezetében, ahogy lejegyezte ugye a Lukács az orvos, hadd olvassam végig ezt a 12 verset, hadd szóljon a bibliai történet ugye maga elevenségében. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezetének az első 12 versét hadd olvassam itt. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vitték az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És történt, hogy mikor ők efelett megdöbbentek, imé két férfi állt mellettük fényes öltözetben. És mikor ők megrémültek, a földre hajtották arcukat, azok mondták nékik, mit keresitek a holtak között az élőt? Különös a kérdés, nem állok meg, de úgy különös a kérdés. Mit keresitek a holtak között az élőt? És nincs itt, hanem föltámadt. Emlékezzetek rá, mit beszélt néktek, még amikor Galileában volt. Csak röviden megállok, hogy Jézus többször előre bejelentette az ő Jeruzsálembe való felmenetelét, az, hogy őt ott hogy fogják megostorozni, megölni, és hogy föltámad. És nem értettek ebből a tanítványok egy szót sem. Már beszéltünk róla korábban, hogy miért. Azért, mert nem ezt várták. Más volt a lelkük vágya. Itt azt olvassuk, hogy nincs itt, hanem tett feltámadt. Emlékezzetek rá, mit beszélt néktek még, amikor Galileában volt. Ugye ezt az angyalok mondják az asszonyoknak. Mondta, szükség az emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon föltámadni. Megemlékeztek azért az ő szavairól. És visszatérve a sírtól, elmondták mindezeket a 11-nek, és mind a többieknek. Voltak pedig Mária Magdaléna és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok is ővelük, akik ezeket mondták az apostoloknak. Milyen különös, hogy az asszonyok mondták a Jézus tanítványainak ezeket. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszott azok előtt, és nem hittek nékik. Na én ezért kérdeztem, hogy ti hiszitek-e, hogy Krisztus föltámadt. Mert a tanítványok akkor, amikor Jézus mellett töltöttek el 3,5 évet, nem hitték el, hogy föltámadt. Mi ennyi idő után már elhisszük, pedig nem éltünk Jézussal. Csak úgy gondolkodom életszerűen. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és behajolva látta, hogy csak a lepedők vannak ott, és elment magában csodálkozván e dolgon. Különös a történet, nem is akarok itt hosszan elemezni semmit, csak annyi, hogy először is az asszonyok szava a 11 tanítvány számára üres beszédnek látszott. Üres beszéd. Különös. És nem hittek nékik. Hát ez volt az eredeti történet. De különös dolog valamibe hinni, vagy nem hinni. Miért támadott föl Krisztus? Ugye már az előbb megelőlegeztem ezt a római levél 4. fejezetéből vett igét, ami megigazulásunkért. Újra kérdezem még egyszer, miért támadott fel Krisztus? Vagy miért támadhatott fel Krisztus? Ugye erre tudjuk a választ, de mégis van ennek egy, a válasznak van egy különös möge, és nem a teológiai válasz lenne itt jó, ha megjelenne, hanem hogy gondolkodjunk el, hogy annak idején nem hitték el a tanítványok, hogy Krisztus feltámadt. Ugye mi annyit beszéltünk már róla, hogy természetesen kórusba, gondolkodás nélkül azt válaszoljuk, hogy hisszük, hogy a Krisztus feltámadt, ebben nincs semmi kétségünk. De miért támadhatott fel Krisztus? Miért nem maradt végleg a sírba? Nyilván ő előre bejelentette, de különös, amikor feltámadt, akkor meg nem hitték el. Amikor meghalt, akkor csalódva elhagyták. Péter is mondta, hogy megyek halászni. És amikor föltámadt, akkor meg nem hiszik el. Mi történik az ember lelkében? És miért támadhatott fel Krisztus? Ja, a válasz ez, hogy mert nem volt semmi, ami a halálban tarthatta volna. Nem volt benne semmi, ami a halálban tarthatta volna. Jézus maga mondta ezt. Jön el világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Ez egy nagyon komoly kijelentés, ha ebből az oldalból nézzük. És majd később idézek ide még gondolatot. Nehéz jól egyensúlyoznom, hogy hogy építsen fel az igehirdetésnek a gondolatait, mert nem egy vonalba, hanem inkább ilyen térben szeretném valahogy elhelyezni az erről való gondolatokat, és nehéz a sorrendet megtalálnom. És kérdezem, hogy az Ószövetségnek melyik ünnepe volt, ugye az ünnepkörből, amelyik a föltámadásra előre mutatott? A zsengek éve meglóbálása. Ugye ezt maga a Biblia is azonosítja, hogy az első zsenge Krisztus, és azután mindazok, akik majd föltámadnak eljövetelekor, az ő visszajövetelekor. Vajon olyan emberek is föltámadhatnak, akik sok rosszat tettek? Ugye most olyan felemás a kérdés, mert ugye félig tettem föl a kérdést. Tehát félig van föltéve a kérdés, hogy föltámadhatnak olyan emberek, akik az életben nagyon sok bűnt és rosszat halmoztak fel. Ha úgy tetszik, nem mondhatják el azt, amit Krisztus, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije, hanem azt mondják, hogy sajnos sok mindent rakott belém az ellenség, Sátán, és ezért bizonytalanságaim vannak a föltámadást illetően. Igen, ide fogunk érni. Tehát ugye Jézus azt mondja, hogy föltámasztatott a mi megigazulásunkért, hát igazzá válásunkért, ha úgy tetszik. Hát éppen azért támasztatott fel, hogy legyen a halottaknak, a meghaltaknak reménysége. Tehát, hogy az élet ne addig tartson, ameddig ez a néhány évtized. És itt hadd idézzek néhány gondolatot ennél a kérdésnél, hogy feltámadhatnak olyan emberek is, akik sok rosszat tettek. Megint nem a teológiai okfejtésre szeretném a hangsúlyt tenni, hanem annak az isteni szándéknak a megmutatására, amit Ezékiel könyve 18. fejezetében olvasunk, Ezékiel könyve 18. fejezetében, a 21. verstől. Ezékiel 18. fejezetének a 21. versétől. Ugye itt mondja is még a 20-ban, hogy amely lélek, vagy az az ember, aki vétkezik, annak kell meghalnia. Ugye ezt kimondja. 21. vers. És ha a gonosztevő megtér, minden vétkéből, melyeket cselekedett. És megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén, éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. És különös, amit itt a végén a 23. vers mond, mintha az Isten szólna így le hozzánk emberekhez, hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát. Ezt mondja az Úristen. Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen? Mit kíván az Isten? Hogy éljen. Az isteni kívánság az, hogy éljen. Mit mond Jób az Istennek? Te kívánkoznál a te kezed alkotása után. Az Isten maga is ezt mondja, hogy én kívánom, hogy élj. És Jób is ezt mondja arról az Istenről, akit ő megismert, hogy te kívánkozol a te kezed alkotása után. Az Isten kívánkozik a keze alkotása után. Szóval kívánva kívánom én a gonosz halálát. Szóval a gonosz halálát se kívánja. A gonosz halálát se kívánja. Hanem, hogy megtérjen az ő útjáról, és éljen. Hogy hadd idézzem, hogy a Lukács evangélium a 15. fejezetéből éppen a tékozló fiú példázatát, ahogy Jézus elmondja, azt mondja, hogy a példázaton belül az atya, hogy ez az én fiam meghalt, és föltámadt. Elveszett, és megtaláltatott. Tehát visszajött. De úgy beszél az eltávozott fiúról, mint aki meghalt. Ugye hát van olyan ember, aki élvén él, de mégis a halál felé halad. És van olyan, aki nagyon rosszat tett, de éppen a szembefordul a saját dolgaival, és azt mondja, én az élek, mint a Lator. Ugye emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te ország. Ugye szeretem ezt a történetet, mert nagyon, nagyon szép üzenete van. Hogy a Tesszalonikai levél, első Tesszalonikai levél 4. fejezetéhez lapozok még ennél a kérdésnél, hogy olyan emberek is föltámadhatnak, akik rosszat tettek. Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 16-tól 18-ig, ismerik jól ezt is. 1 Tesszalonika 4, 16-17. Ugye ez annak a történet, azt a történeti területet írja, amikor inkább idézem, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel. Tehát ez a beszéd vigasztalásra való. És még János evangélium a 11. fejezetéhez hadd lapozzak, hogy amikor Lázárt támasztja föl Krisztus, és itt is ugye szó van éppen a föltámadásról, mert azért különös ez, mert hát fiam mondta ezt régebben, még 10 éves korában, hogy hát elég érdekes helyzete volt Lázárnak, mert kétszer kellett meghalnia ezen a világon. Igen. És, de különös, hogy átélt egy olyan helyzetet, amikor már mint meghalt, ugyanerre a földi életre visszatérhetett negyednapos halál után. De itt János evangélium a 11. fejezetében olvashatjuk azt a gondolatot, amit Jézus mond itt a 24. verstől, tehát János 11-24-től. Ugye mind Márta, mind Mária egyébként, ha úgy tetszik, finoman szemrehányást tettek Jézusnak ebben a történetben. Emlékeztek, hogy miért? Miért kapott Jézus egy finom szemrehányást? Olyan, hát talán lehet ezt a szót használnom. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Másképp forgatva a szavakat, te tehetsz róla, hogy meghalt. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Nyilván ez az emberi gondolkodásnak a gondolatmenet is, gondolatmenete. Nyilván sok minden meg nem értés van ebben a gondolatban. Benne van a bizalom, hogy tudjuk, hogy te megtehetted volna. Mások is mondták, hogy nem megtehette volna, hogy ne halljon meg. Hát Tehát szóbeszéd tárgya volt ez, nem megtehette volna. Tudjuk Jézusról, hogy ő tudta, hogy beteg, várta, hogy meghajjon, mert tudta, hogy fel akarja támasztani, és nem is, mert látjuk a történetet, és különös így távolról, látjuk az emberi gondolkodásnak, és Krisztus gondolkodásának a különbségét, küzdelmét, feszültségeit, és a megoldásait is. Ez egy nagyon szép tanulság, hogy mikor már együtt láthatjuk így. De itt mond Jézus valamit. Mondta néki Márta, tudom, hogy föltámad. Ugye mondja Jézusnek, hogy föltámad a te testvéred, hogy 23. verstől. Tudom, hogy föltámad a föltámadáskor, az utolsó napon. Ugye nem akarok belemenni abba, hogy ma temetéseken emberek milyen igehirdetéseket hallanak, ugye, hogy már most hogy dicséri az Urat, és hogy ellentmondásba kerülnek az igehirdetők, hogy most már ott van, jó helyen van, ő már lát minket, meg az Istent lát, a lélek halhatatlanságát sejtetik az igehirdetésekben. És akkor közben hallják az emberek azt is, hogy imádkozzunk a lelki üdvért. Tehát, hogy képzavar, aki kicsit gondolkodik, egy néhány perces beszéden belül, ha gondolkodik, akkor nem ért, hogy most, akkor, hogy van, most már ott van, akkor még kell imádkozzunk a lelki üdvért, akkor mire való a föltámadás, hogyha már jó helyen van. Tehát teljes a képzavar, hogyha ezt nem tisztázza ki valaki az ige alapján. Nem is akarok ebbe a teológiai meg egyéb vitába, csak fájdalmas, hogy az emberekkel, ha beszélgettek, nyilván ti is tapasztaljátok, hogy bizony van miről beszélgetni velük ebben a kérdésben. És jól kell tudjunk beszélgetni, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy olyan bizonyságot teszünk, ami őt ütközteti meg, mert nagyon másban hisz, hogy mi a módja annak, hogy jól tudjunk szólni erről, ehhez az Istentől kérünk bölcsességet. Tehát visszatérek ide a leírtakhoz. Tudom, hogy föltámad, mondja Márta, tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon, mondta néki Jézus. Emlékeztek? Itt van a Károli fordítású Bibliánkban egy érdekes szövegrész, amit bizony ki kell javítani, mert nem jól van fordítva. Emlékeztek, hogy helyes? Most elolvasom úgy, ahogy nem jól van, de kíváncsi vagyok, hogy ti tudjátok-e, hogy van jól. Ez az ige szakasz az eredeti görög szövegben. Most úgy olvasom, ahogy itt van írva, de sajnos ez a nem jó. Mondta néki Jézus, én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Tehát erre az igére is sokan hivatkoznak, de pont ez az ige. Ez a különös, hogyha ez a fordítás a korszellem hatására született, de nem ezt mondta Jézus. És ezt elég nehéz tisztázni, de alaposan utána kell járni ennek, de nagyon egyszerű mégis a tisztázás, most elmondom a helyes választ, vagy a helyes fordítást. Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog, ahogy idézte, tehát jövő időben van, ha meghal is. Élni fog. És aki csak él, és hisz én bennem, itt tudjátok mi a helyes? Nem hal meg örökre. Ennyi. Nem hal meg végleg. Nem végleges. Hát maga Jézus is ott, Lázár föltámasztásánál, ennek a bizonyságát adta, mindenki tudta, hogy meghalt Lázár. De ott ráadásul 4 nap után föltámadt, tehát nem halt meg végleg. Pedig azt mondták, hogy már szaga van. Tehát ez nem kérdés. Nem halt meg örökre, és mikor újra később nem szól róla a Biblia meghalt, akkor is a föltámadás reménységében. Tehette ezt. Miért mondom ezeket? Tehát olyan emberek is föltámadhatnak. Nyilván minden ember egyszer csak erősebben találkozik a föltámadás kérdésével. De miért van szükség a föltámadásra? Miért van erre szükség? Eljátszottam a gondolattal már régebben is, hogy hát ha valaki nincs, ugye szoktuk mondani, hogy ha valaki nincs és nem tud a létről, annak nem fáj semmi. Miért van szükség föltámadásra? Hát ha valaki igaz emberként élt, és elalszik, meghal, tud ő ott magában, magáról valamit? Tehát van valami föltámadás, vágy ott a halálban, ahol ő öntudatlanul? Hát semmi nincs. Akkor miért kell föltámadni? Pont ezért, amit korábban idéztem, mert maga az Isten fejezte ki, hogy ő neki jobban fáj a mi elmúlásunk, mint nekünk a magunk elmúlása. De mi nem tudom, mennyire tudunk együtt érezni az Istennel. Ő együtt tud velünk. A nagyobb kérdés az, hogy mi mennyire tudunk együtt érezni az Istennel. Mert neki jobban fáj a mi elmúlásunk. Ő jobban vágyakozik a keze alkotása után, mint mi a saját örök életünk után. Fel tudjuk ezt mi fogni? Meg tudjuk érteni, csak vajon mennyire tudja ez bátorítani, vagy élénkíteni a lelkünket? Csak azért mondom ezt a gondolatot, mert egyszer mondtam nektek korábban, volt egy fiatal lányal egy beszélgetés már több évvel ezelőtt, aki mondta, hogy olyan nyugtalan az örök életet illetően. És akkor jutott eszembe, hogy nyugtalan vagy. Hát ki szeretne neked jobban örök életet? Te magadnak, vagy Krisztus neked? És akkor ő is úgy mondja, hogy hát azért azt gondolom, hogy Krisztus jobban szeretne nekem. Akkor mondom, mi a bizonytalanságod? De elég jó vagy-e? Elég alkalmas vagy az örök életre? Igen, itt szoktak elakadni, hogy igen, és itt magyarázatok fűződnek, hogy igen, de nem vagyunk elég jó, és még hibákat követünk el, és tehát gyötrődő gondolatokkal szembesül az ember, és bizonytalan gondolatokkal találkozik. És nem is tudom, hogy ez hogy lehetne leegyszerűsítve jól orvosolni. Van-e valami nyomorult vigasztalás nélküli válaszunk? Van-e erre? De én azt mondanám, hogy nincs okunk a föltámadásra nézve, hogy aggodalmunk legyen. Tudjátok miért? Senki nem fog a sírba maradni, aki az örök életbe boldog lesz. Tehát olyan nincs, hogy az Isten egyszer csak azt, hát híja van, szinteket nem ugrottál meg, nem voltam veled megelégedve, idő lezárult, mondták neked, hogy most még térjél meg, lekéstél. Tehát ilyen párbeszéd nem lesz az Isten és az ember között, aki otthonosan fogja magát érezni az örök életben. Az mind ott lesz hiánytalanul. Akit meg Krisztus bevinne az örök életre, még úgy is, hogy mások akarják, de onnan menekülne, azt Krisztus meg még erőltesse. De mindjárt ide visszatérünk erre a gondolatra, majd egészen röviden. De azért van szükség föltámadásra, mondtad is, hogy igazságszolgáltatás. Különös, az utóbbi napokban töprengtem ezen, hogy vajon azok, akik nem hisznek a föltámadásban, akik nem vágynak az örök életre, hát ők is föl fognak támadni. Minden ember föl fog támadni, még azok is, akik nem vágynak a föltámadásra, vagy nem készülnek rá. Annyira, tehát nem akarok megint előre menni, de hát ugye több föltámadás van, de rögtön ezt megkérdezem. Talán először még azt, hogy kérdezem, hogy hogyan támadunk fel. Tehát ez hogy néz ki, gondolkoztunk már ezen, beszélgettünk róla. Engedjétek meg itt is, hogy a korintusi első levélből elolvasom azt a híres szakaszt, amiben még Pál egy finom humort is belerejt, ha lehet ezt a szót használnom. Tehát a korintusi első levél 15. fejezetéből a 12. vers, tehát 1 Korintus 15-ből a 12. verstől olvasom. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül föltámadott, amit ugye a tanítványok először nem hittek el, üres beszédnek tűnt, mi módon mondják némelyek ti közületek, hogy nincsen halottak föltámadása. Tehát Pálnak még volt ezzel gondja, most nekem ezzel nincs gondom, mert olyan kórusban mondtátok, hogy hiszünk a föltámadásba, hogy ezzel itt nincsen gond. De Pálnak volt ezzel problémája és gondja, hiszen Jézus is, melyik volt ez a vallási irányzat, amelyik nem hitte a föltámadást? Szadduceusokról írja le a Biblia. Hát én nem tudom, hogy lehet úgy bármiféle hitvilágot élni, vagy gyakorolni, vagy mi az értelme, ha nem hisznek a föltámadásban. Nem tudom, hogy akkor mibe hittek. Most nem ironizálni akarom, de valami kell, hogy legyen, ami tovább viszi az embert, valami reménységet ad, nem? És ez nem nyomorult vigasztalás, ez nem mesebeszéd. De Pál nagyon logikusan levezeti, mert ha nincsen halottak föltámadása önmagában, mint tény, hogy nincs halottak fölt, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus föl nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk. Akkor minek állok ide? Fölösleges, értelmetlen. Ne beszéljen senki hitről, vallásról, Istenről, semmiről ne beszéljen, hiába való. de hiába való ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk. Mivel, hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy föltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak föl a halottak. Különös logika. Nagyon tetszik nekem ez a fajta levezetés, hogy minek beszélünk föltámadásról, ha nincs, különben meg ha olyanról beszélünk, ami nincs, akkor hamis bizonyságot adunk, egy értelmetlen reménységet adunk az embereknek. Emlékszem, hajdan egy építkezés alkalmával két férfi dolgozott nálunk, hát úgy részeges sírében is álltak, meg ott jól szívták a sok cigarettát, és akkor mondtam nekik, úgy kedélyesen beszélgettünk, kicsit olyan közvetlen hangon, hogy mondom, na miért rongáljátok magatokat? Hát valamiben meg kell halni, nem? Hát mondom, figyeljetek ide, hát, és mondom, föltámadásra nem gondoltok? Föltámadásra. Hát mondom, mi az van? Hát mondom, figyeljetek, temetőbe járatánál van ilyen fölirat? Van, hát akkor legyetek szívesek, ha nem hiszitek, akkor menjetek be a polgármesteri hivatalba, hogy vetessék le ezt a durva hazugságot onnan. Tehát ilyen nyomorult hitetéssel egy temetőbe járatán nem lehet az embereket áltatni. Elkezdtünk egy ilyen beszélgetni, ugye hát kedélyes is volt ez a beszélgetés, meg baráti is volt, meg szóval volt ebben minden, de egy jó beszélgetés kerekedett ebből az egész kérdésből, hogy elkezdett mocorogni bennük, hogy érdekes dolog ez, hát ki van írva, hogy föltámadunk. Tehát megszokták az emberek, hogy ki van írva. De hát ki hiszi? Ki látott már olyat? Szóval elgondolkodnak az emberek, és ugye beszélhetünk mi nagyon komoly igehirdetésről, de amikor hétköznap beszélgetünk, akkor vajon milyen élő reménységgel találkozunk? Mert mint vallásos tételben, lehet, hogy sokan hisznek, de amikor ott vagyunk a probléma közepében, akkor bizony nagyon felforgatja az embernek a lelkét. Tehát, és ne legyünk az Isten hamis bizonyságtevői. Viszont ha van föltámadás, akkor meg miért ne beszéljünk róla? Akkor beszéljünk róla úgy, ahogy az van. Mert ha a halottak föl nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel, olvasom tovább. Ha pedig a Krisztus föl nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Na ezen az igén gondolkoztam el, most itt, ahogy kicsit készültem is erre, hogy miért mondja ezt Pál, hogy ha a Krisztus föl nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Miért, ha Krisztus föltámadt, akkor nem vagyok a bűneimben? Hát én tudom, hogy föltámad Krisztus, de tudom, hogy mikor vagyok a bűneimben. Hogy kell erről gondolkodni? Miért mondja ezt? Hogy van ez életszerűen? Tehát elkezdek töprengeni az olvasott igén, hogy mi ennek a valós tartalma, hogy még bűneimben vagyok, ha Krisztus föl nem támad. De hát én tudom, hogy föltámad. Akkor meg mondjam azt, hogy már nem vagyok a bűneimben. Krisztus maga vitte fel a testében az én bűneimet a fára. Na de amikor olyan dolgot teszek, amivel fájdalmat okozok, vagy kárt okozok, akkor meg kiderül, hogy mégis bűneimben vagyok. És akkor megint egy töprengés indul meg az ember lelkében. Majd erről még beszélgessünk. Ha pedig a Krisztus akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Tehát akik a Krisztus hitben aludtak el, azok is elvesztek, ha Krisztus nem támad föl. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Erre az igére alapozva született bennem egy olyan mondás, hogy van az életben mindenkinek súlyos élethelyzete. Olyan, amit nem tudunk megválaszolni. Egyszerűen nem tudok szólni hozzá, annyira súlyos és tragikus. És akkor szoktam azt mondani erre az igére alapozva, hogy nincs válaszom, ha nincs örök élet. Nincs válaszom, ha nincs örök élet. Nem tudok válaszolni, ha nincs örök élet. Csak akkor van válaszom, ha van örök élet. Akkor lehet, hogy van válaszom. Különben, ha nincs örök élet, nincs válaszom. De azért elég komoly ez a gondolat, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mi az értelme Krisztus hívőnek lenni föltámadás hit nélkül? Akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Még az a híres zsidók által kreált Lázár tanmese vagy történet is, ugye a gazdag ember szegény Lázár, ugye az nem, sokan történetnek veszik, pedig egy ilyen, hogy tetszik, egy tanmese volt, amit Jézus idézett, még, ugye még abban is ott van, hogy, hogy elvette a javait a földi életében, ezért a túlvilágon meg majd rossz lesz a dolga. Aki meg itt nyomorgott, a túlvilágon meg majd jó lesz a dolga, tehát majd csere. Csere lesz, ugye a példázatban lesz egy, van egy ilyen tanmese a zsidók körében. Azt mondja, hogy csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus föltámadta halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Ugye itt mondja a zsengekéve meglóbálásnak egy visszautaló gondolatát. És egy kicsit később még, hadd idézzek ebből a fejezetből, itt most ugye kihagyom a többit, még a 35. verstől röviden. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? Ugye gyermekeket érdemes megkérdezni, nagyon kedves az ő válaszuk, szoktak-e magot ültetni a gyerekek? Mikor tanítjuk a gyerekeket, hogy kimenjünk a kertbe és vessünk magot? Ez egy egyszerű példa, innen indul el ennek a magyarázata is. Mi módon támadnak fel a halottak, és mi némű testtel jönnek ki? És különös ez, ismeritek jól az írást, itt Pál azt mondja, hogy balgatag. Ki tudja, mi a hangsúly, a helyes hangsúly, balgatag. Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothad, ugye a magnak a helyzetét ábrázolja. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem pusztán magot, talán búzáit, vagy más egyébét. Jézus mondott egy példázatot, a legelső példázat mit mond Jézus, hogy a mag az Isten beszéde. És itt, ha gondolkodunk azon, amit Pál mond, és azon, amit Jézus mond, most én támadok fel? Itt az énemről van szó, erről az én tudatomról. Ez az én vagyok az én, és mindenki magának az létét behelyettesíti ide. Vagy pedig azt tud föltámadni, amit a mag hoz létre. Az Isten beszéde. Az isteni szó. Amit az Isten munkál. Hát ha van egy rakás magotok, akkor azt inkább megeszitek, vagy elvetitek? Ugye attól függ, hogy mi az élethelyzet. Igen, mert valamit meg kell lenni, hogy egyáltalán majd éljek addig, mire learatom. Mert ha mindet elvetem, akkor nem érem meg az aratást. Ha meg mindet megtartom, akkor meg egy darabig élek, és majd később nem fogok. Tehát az az is-is válasz, ugye így kerekedik egészé. De a mag azért van, hogy egyrészt őrüljünk és készítsünk belőle eledelt, másrészt elvessük. Na de miért van bizalmunk arra, hogy ha elvetjük, az ki fog kelni? Honnan van ez a bizalom a lelkünkben, hogy beszórjuk a földbe, és felnövekszik? Miért nem gondoljuk azt, hogy mit csináltam, eldobáltam? Tapasztaltuk. Igen, tapasztaltuk. Ha valaki nem tudja, hogy működik, akkor nem lesz bizalma elvetni a földben. Aztán még egyszer kérdezem, hogy miért is van tehát föltámadás? Azért, mert az Isten kívánkozik a keze alkotása után, és mit tud föltámasztani, és kit tud föltámasztani? Az, akiből ki tudta tisztítani a világ fejedelmének minden nemű dolgát. Most röviden fogalmaztam. Aki hagyta magát kitisztítani, hogy a világ fejedelméből már ne legyen benne semmije. Van egy különös ige, ami nagyon ide kívánkozik most. Az apostolok cselekedete 2. fejezet 24. verse. Nagyon szeretem ezt az igét, mert rövid, de nagyon sokat mond. Ugye az ember, van egy híres emberi mondás, talán ezt is hallottátok már tőlem, de nem tudom. Szokták mondani az emberek, amikor valami nagyon biztosat állítanak. Mi az a hétköznapi mondás? Hogy ez bizony holdbiztos. Ez biztos, mint a halál. Ez egy ilyen hétköznapi mondás. Voltatok már, amikor azt mondtátok, hogy az nagyon bizonytalan. A halál az egy nagyon bizonytalan dolog. Senki nem fog a halálba maradni. Aki meghalt, mindenki fel fog támadni. A halál az bizonytalan. De ennek van egy másik olvasata is, amit itt Péter a maga prédikációjában mond Krisztusról. azt mondja. A második fejezet, apostolok cselekedete, a második fejezet 24. versében. Akit az Isten, már hogy Krisztusról beszél, akit az Isten föltámasztott a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mire mondja azt itt Péter a prédikációjában, hogy lehetetlen? Mi a lehetetlen? A halálnak egy igazat fogva tartania. Na, az lehetetlen. Ha a földi világban gondolkodunk, a bűnvilágában, akkor az a mondás születik, és ez terjed el az ember lelkében, ez üli bele magát a lelkünk, hogy hol biztos. És ez olyan hétköznapi mondás, ez beüli magát az érzésvilágba, a gondolkodásba. Na, de az Isten erkölcsi világában pedig azt mondja, hogy lehetetlen fogva tartatnia egy embernek a haláltól. Lehetetlen. Lehetetlen. Ez a szó azért tetszett nekem, mert nem az, hogy reménység, meg lehet, hogy, hanem a halál válik lehetetlenné annak a számára, aki a halált mi okozza? A bűn. A bűn zsoldja a halál. Na most ugye ezt szoktam mondani, lehet, hogy ti is hallottátok már, vagy beszéltünk erről korábban, hogy milyen különösen az emberek a haláltól félnek. De ami azt okozza, attól nem. Vagy nem kutatják. Milyen különösen az emberek, az élethez ragaszkodunk. Na de az élet, most nem akarok teológiai dolgot mondani, azt mondja Pál, hogy nekem az élet Krisztus. Nekem az élet Krisztus. Na most melyik élet az élet? Az életnek, az igaz életnek a következménye az az örök élet. A bűnnel fertőzöttségnek a következménye halál. És az a gond, hogy a következményre vágyunk, és a következménytől félünk. És nem az okot keressük. Az ok a bűn. A következmény halál. Az ok az, hogy Krisztus a teremtő, ennek a következménye, hogy fog teremteni, és van élet. És önmagában mi a felszínt kezeljük csak. És nagyon nehéz az emberekkel erről jól beszélgetni. Nem könnyű. Próbáltam, valahol sikerül, valahol nagyon nehéz. Keresnem kell a szavakat. De ezeket azért mondom, hogy gondoljuk ezeket tovább, mert itt azt mondja Péter, hogy lehetetlen a halálnak fogva tartania. Nem csak Krisztust, hanem akik Krisztusban haltak meg, és engedték magukat megtisztítani. Hány föltámadás van? Ez a záró kérdésem. És még egy ígéretet olvasok mindjárt. Hány föltámadás van? Három nem esetleg? Vagy négy? Miért nem? Hát ha kettő van, miért ne lehetne három? Az Isten tudna bárkit bárhányszor föltámasztatni? Jó. Tehát nem számtani kérdés ez, hogy hány föltámadás van. Ugye csak azért szeretném tisztázni, hogy az, hogy két föltámadás van, ez nem azért van így, mert így van leírva, hogy kettő van, és akkor kettő van. Hanem ez egy etikai, erkölcsi kérdés, hogy miért van kettő. Ezt mennyire tudjuk átadni, jól képviselni? Hogy miért van két föltámadás? Miért? Mi ennek az értelme? Mi ennek a magyarázata? Miért van ez így? Hát erről tudnak az emberek, hogy két föltámadás van? A Biblia pedig beszél. Ugye azt mondja a Jelenések könyve 20. fejezetének az 5. 6. verse, talán még ezt röviden ismeritek. Azt mondja, hogy az 1000 éves időszakról beszél, hogy az 1000 éves Krisztus, mikor eljön, akkor kezdődik ez az 1000 év. Amikor visszatér az ég felhőiben, szemmel láthatólag földi történelemnek a eddigi szakaszának a lezárásaként visszatér Krisztus. Azt mondja, a többi halottak pedig, mert ugye itt föltámadnak azok, akik Krisztussal együtt haltak meg, az örök életet nyerők föltámadnak, szóval a többi halottak pedig meg nem elevenednek, olvasom a Jelenések 25-ből, míg len betelik az 1000 esztendő. Ugye ez az 1000 esztendő elején, ez az első föltámadás. Szóval boldog és szent, akinek része van az első föltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papja, és uralkodnak vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, akkor Sátán eloldadik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a Föld négy szegletén lévő népeket. Most az 1000 év végén miféle népek lesznek, akiket Sátán még elhitet? Na erről alig beszél valaki. Tudom, mikor előadásokon ez a kérdés előjön, itt hosszan meg kell állnom, mert annyira üres az emberi gondolat ezen a területen, hogy az igazság szolgáltatásnak a mikéntjét és miértjét, amikor elmondom, vagy képviselni, ha tudjuk, akkor látom, hogy az emberi lélek úgy megnyugszik, hogy de jó az Isten, hogy így kezeli ezt a kérdést. Nem úgy, hogy egyszer csak eldöntötte, hogy ha valakiben az a kép él, hogy az Isten majd eldöntő, hogy ki jobbra, ki balra. És ha én jobbra leszek, akkor örülök, ha balra leszek, akkor majd szomorkodok. Hát ennél sokkal tisztább és igazabb az Isten igazság szolgáltatás. De miért kell ez az 1000 esztendő ott közötte? Hogy földnál mondnak az igazak, 1000 esztendeig élnek és uralkodnak a Krisztussal. Mi ez az élnek és uralkodnak a Krisztussal? És utána miért támadnak föl azok is, akiket Sátán újra elhitett? És ott mindenki föltámad, akik nem nyernek örök életet. Tehát mi ennek az értelme? Ugye tudjátok azt, hogy az emberi lélek érzékeny. Ugye érzékeljük magunk érzékenységeit. És tudjuk, hogy valamikor valahol érzéketlenek vagyunk, valahol meg túlérzékenyek vagyunk. Ennek az arányait, aránytalanságait mindenki tapasztalhatja magánál. És ugye ezért kell az, hogy néha kezelésbe vegyen bennünket valaki, mert úgy kibillenünk. Eltorzulunk, vagy aránytalanná válunk. És amikor 1000 esztendő időszakát az Isten annak a magyarázatával tölti, hogy akik örök életet nyernek, azok miért, és akik nem nyernek, azok miért, na akkor az Isten majd úgy válaszol, hogy aztán majd ne kérdezzük őt semmiről. Nem azért, mert nem akarja, hogy kérdezzük, hanem mert mindenre úgy válaszol meg, hogy nem marad kérdésünk. Nagyon világos lesz. De hogy ne legyen csak a válasszal megelégedett, hogy egy örök élet kezdéséről van szó, ne felejtsük el, és egy örök életet úgy elkezdeni, hogy közben bizonytalanság érzések keringenek az ember lelkében, hogy nem lehetett volna még ezért vagy azért. Nem lehet boldog örök élet, hogyha csak a magam örök életéért ne örülök, és nincs bennem aggodalom a másikért. De ha meg van aggodalom a másikért, és ott van bennem a kérdés, hogy Istenem, ő érte nem lehetett volna még ezt vagy azt, akkor meg azért nem vagyok boldog, mert bizonytalan vagyok az Isten erkölcsi ítéletében. Nem vagyok megnyugodva. És egy örök életen keresztül ezt nem lehet magamban hordozni. Ez újra görcsöt okoz. Nem, nincs boldogság. Olyan kristálytisztán ki kell tisztázni ezeket a részleteket, mert ha önző módon akarnék örök életet nyerni, akkor nem érdekelne a másik, de az meg nem örök élet, az meg nem boldog örök élet. Az csak egy ilyen despotikus biztonsághelyzet, amit a Földön is a gengszterek biztosítanak a maguk palotájukba a biztonsági őrök által. Körülbelül ilyesmi. És nem érdekli őket a másik. Nekik meglegyen a jólét és kész. Nagyon sok hívő ember gondolkodik így, csak vallási köntösben. Hogy nem érdekel a többi. Én bizonyságot tettem neked, a többi nem érdekel. Hallottam ilyet, azért mondom. És csak ez túlzás és ritka, remélem. És 1000 esztendő végén az Isten miért támasztja fel a gonoszokat? Hogy belássák az igazak, hogy azok, ha visszakapják az örök életet, nem azért támasztja fel őket az Isten, hogy most el akarja őket veszíteni, hanem azért támasztja fel őket, hogy lássátok meg igazak, hogy ők, ha ugyanúgy visszakapják az örök élet, vagy az életet, mint ti, mit csinálnak? Hát titeket támadnak meg, engem, a szeretett várost. Körülveszik a szentek táborát. Egyébként ennek a jelenések 20 itteni szakaszának, ugye Ezékiel könyve 38-39. Fejezete adja meg az ószövetségi alapját. Olvassátok csak el ennek az előképe. De itt nem beszélek már tovább. Tehát az 1000 esztendős kérdés, ott mindenki föl fog támadni, valaki az elején, valaki a végén. Nem marad ember, valaha született ember, nem marad, aki ne támadna föl. De azért nincs okunk a bizonytalanságra, mert ott az 1000 esztendő végén úgy nem fog senki föltámadni, hogy ott vakarja meg a fejét, hogy ó, én balga. Ezt Jézus előre elmondja példázatokban, és sokszor gondolkodunk azon, hogy vágynék az örök életre, de nem mehetnek be. Ugye vannak ilyen leírások, de ez tényleg a tiszta isteni erkölcsi magatartás, hogy be akarnak menni, de nem mehetnek, mert a Biblia ír ilyet, hogy be akarnak menni, de nem mehetnek. Igen, van egy olyan vallásos élet, amelyik gyakorlatilag az önzéssel együtt akar bemenni. De tényleg nem érezni jól magát, csak ezt ő nem tudja. Annyira el van torzulva a gondolkodás, hogy be akar menni, de nem mehet, de nem azért nem mehet be, mert az Isten ki akarja tiltani, pedig de boldog lenne, hanem mert tényleg nem lenne boldog. De ezt a kérdést csak itt értjük meg az ezer esztendő kérdésénél. Azt a tisztálást. És zárásképpen egy ígérettel hadd zárjam, hadd olvassak János Evangéliuma 6. fejezetéből, János Evangéliuma 6. fejezetéből, az 54. verstől, János Evangéliuma 6. fejezetéből. Aki, és mondja ezt Jézus ugye egy hosszabb beszédében, ahol sokan el is hagyták őt, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. És én föltámasztom azt az utolsó napon. Ez nagyon személyes. De tudjátok, mit jelent, nem akarom már ezt magyarázni, időnk is elment, de újra olvasom csak, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet. Mit jelent ez? Örök élete van annak. Ugye lelki tartalmú ez a beszéd. És én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Különös tartalma van, hogyha a föltámadás fényében olvassuk ezt az igét. És én kívánom azt, hogy ez az ígéret mindannyiunk életében valóságá válhasson az Isten kegyelméből. Amen.